Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! A hétvégi menetrend utolsó fél órájára fordulunk. Az egészségkóddal megyünk tovább. Milyen az egészséges öregedés? A Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ egy olyan intézet, amelynek kutatói úttörő eljárások és terápiás módszerek fejlesztésével járulnak hozzá ehhez. Új kutatásuk szerint a mozgás és gondolkodás lassulását öregkorban az idegsejtek hatékonyságromlása okozza. Dr. Szegedi Viktorral, a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ humán neuronfiziológia és terápia kutatócsoportjának tagjával Marosi Viktor beszélget. A műsor szakmai partnere pedig a Semmelweis Premium.
Kezdjük ott, hogy ez a kutatás, amiről ma beszélni fogunk, mikor indult, és milyen hipotézissel kezdtek bele?
Hát ez nem egy klasszikus hipotézis vezérelt kutatás volt. 2015 óta foglalkozunk ezzel a megközelítéssel. A kutatócsoportunk élő emberi agy mintákat vizsgál, és ez azért nagyon fontos, mert hogyha az öregedés nézzük, akkor ugye az ember, jelenleg az ember átlag életkor azon körülbelül 70-75 év. És az agykutatáshoz állatmodelleket szoktak használni, vagy modellorganizmusokat, modellállatokat szoktak használni. Ez elsősorban egérés patkány, és tudjuk azt ugye, hogy egy egérés patkány az 2-3 évig él maximum. Tehát mondjuk egy 2 éves egér az már jelentős, hogy is mondjam, a vének tanácsának a tagja lehet. És ezt, hogyha összehasonlítjuk mondjuk egy 85 éves emberrel, akkor felmerül a kérdés, hogy 2 év alatt azok a molekuláris folyamatok az agyban nem játszódnak le, vagy nem úgy játszódnak le ugye egy egér agyában, mint mondjuk egy 85 éves ember agyában lejátszódnak ezek a molekuláris öregedéssel kapcsolatos folyamatok.
Bocsánat, egy pillanatra hadd állítsam meg. Egy kérdés van ezzel kapcsolatban a fejemben, és ez sose jutott még eszembe, az agyunk, az jobban öregszik, mint bármelyik más testrészünk vagy szervünk?
Az agyunk azért különleges szerv ilyen kérdésben, mert nagyon, nagyon kevés új idegsejt keletkezik életünk során. Tehát azzal az idegsejt halmazzal kell gazdálkodnunk, azzal élünk egész életünk során, amivel megszülettünk. Tehát az agyunkban az idegsejtek ugyanannyi idősek, mint mi magunk vagyunk. Tehát, ha mondjuk valaki 100 évig él, akkor az agyát alkotó idegsejtek jelentős többsége is 100 éves. Hát egy 2 éves egér idegsejtet, egér agyat összehasonlítani mondjuk egy 100 éves emberi idegsejtet, emberi aggyal, szinte lehetetlen. Most a kérdésre, az első előző kérdésre visszatérve, tehát kutatásunk 2015 óta folyik ezzel a megközelítéssel, tehát hogy emberi élő emberi agymintákat vizsgálunk. Tehát lassan már egy évtizede építjük fel azt az adatbázist, aminek az elemzésével most erre a következtetésre jutottunk.
Azt mondja, hogy most egy szót kiragadok abból, amit mondott, hogy többnyire azokkal az idegsejtekkel öregszünk meg, amelyekkel születtünk. Tehát, hogy jó része az idegsejtjeinknek születésünktől kezdve velünk van. De az azt is jelenti, hogy valamivel lehet regenerálni az idegsejteket?
Igen, a legújabb eredmények, irodalmi kutatási eredmények azt mutatják, hogy vannak az agynak olyan kiemelt részei, ahol keletkeznek új idegsejtek, de ez elenyésző számú a teljes idegsejt populációhoz viszonyítva. Tehát durván fogalmazva lehet azt mondani, hogy alig keletkeznek új idegsejtek.
Viszont a kutatás az nem fog erre kitérni, vagy esetleg egy későbbi kutatás, hogy hogyan lehet az idegsejteket újra termelni, vagy regenerálni?
Hát ezeknek az újonnan keletkezett idegsejteknek a funkciója, tehát a feladata is egész más, mint mondjuk már egy nagyon régóta az idegsejt hálózatban szerepet játszó idegsejtnek a szerepe. Igazából még nem értjük teljes mélységében ezt a kérdést, de elképzelhető, hogyha felpörgetjük vagy segítjük az új idegsejtek képződését, akkor valahogy egészségesebben tudnánk öregedni. Ezt nagyon nehéz vizsgálni ugye egy emberi modellben. Nem igazán tudok erre válaszolni. Állatkísérletek Benn vannak olyan adatok, amik igen azt mutatják, hogyha elősegítjük az új idegsejtek képződését, akkor kevésbé a felejt egy idősebb korú állat, de ezeknek a kísérleteknek is megvan a maga, hogy mondjam, korlátja. Uh-huh. Tehát jelentős következtetés nem vonnék le ezekből az adatokból.
Egy picit menjünk bele a kutatás részleteibe. Ugye 140 idegsejtet vizsgáltak meg, 106 páciens mintáiból. Hogyan választották ki ezeket a mintákat, és voltak-e olyan eltérések, amik szembetűnőek voltak?
Tehát a kutatócsoportunk olyan megközelítést alkalmaz, hogy azok a páciensek, akik valami oknál fogva agyműtéten esnek, agyműtétet kell rajtuk végrehajtani, azoknak a kivett egészséges agyi mintáit, agyi szöveteit megkapjuk, és ezeken az élő mintákon dolgozunk tovább, tehát ezeken végezzük a kísérleteket. Nem történt, hogy mondjam, szelekció, tehát megkapjuk ezeket a mintákat, és mindegyiken igyekszünk méréseket, hasznosítható méréseket végrehajtani, és közel 10 éve építjük ezt az adatbázist, ami ennyi számú jól jellemzett idegsejt adatait tartalmazza, és kezdetben nem is nagyon tudtuk, hogy mit kellene látnunk. Tehát volt egy olyan elképzelés, hogy ez már egy elég nagy szám, elég nagy adatbázis ahhoz, hogy lássunk valamit, ugye az öregedéssel összefüggő változást, és nagyon sok paramétert vizsgáltunk, és ezekből a paraméterekből az akciós potenciál, tehát az idegsejteknek az elektromos kisülése, az elektromos jele volt az, ami a leginkább korrelált az öregedéssel, tehát a páciens életkorával, mégpedig úgy, hogy a életkor előrehaltával az akciós potenciál hatékonysága gyengült, illetve a sebessége is lassult.
Vannak olyan idegrendszeri megbetegedések, amik az elmúlt évtizedekben jelentek meg a társadalomban?
Hát itt ketté kell válaszolni, ugye vannak a pszichiátriai betegségek, és vannak a neurológiai betegségek, többek között ugye a neurodegeneratív betegségek is, amik idegsejt pusztulással, nagymértékű idegsejt pusztulással járnak együtt, és végső soron egy kognitív hanyatlással, például az Alzheimer-kór az tipikusan ilyen, amikor nagymértékű idegsejt pusztulás zajlik az agyban. Pszichiátriai betegségek esetében szoktak arról beszélni, hogy az elmúlt évtizedben ugye a civilizációs életmóddal összefüggően mondjuk a skizofrénia, vagy az ADHD, tehát ez a hiperaktív disordernek a száma az, ami az utóbbi évtizedekben jelentősen megnőtt. Ezeket szokták emlegetni.
Akár a megkapott mintákból, akár az állatkísérletek után. Tudtak-e meg bármi olyat, ami a legnegatívabb hatással van az idegsejtekre? Tehát amik kifejezetten roncsolják, akár az állatok, akár az emberek esetében. Vannak-e ilyen eredmények?
Hát talán meg lehet említeni a mozgás szegény életmódot, vagy talán a magányt.
Wow.
Tehát amikor olyan állatokat vizsgálunk, akik születés akkor izolálunk, és mint egész élete során egyedül van, tehát nem is érzékeli a társait, tehát végig egyedül élek ketrecben, ott jelentős viselkedésben ilyen változásokat lehet idősebb korban kimutatni. Tehát ilyen depresszióval összefüggő tünetek, esetleg skizofréniával összefüggő tüneteket produkál az állat ilyenkor.
Érdekes, eszembe jut a eszembe jutnak az ilyen blue zónokban végzett kutatások, ahol nagyon sokáig, 100 plusz évig élnek emberek, és hogy az egyetlen közös talán mindegyikben az, hogy nagyon gazdag szociális életet élnek.
Igen, nagy valószínűséggel ez igaz. Plusz még a mediterrán diétát szokták kiemelni, ami nagy valószínűséggel ezekben a blue zónokban egy közös kapcsolódási pont.
A ma embere, a ma urbánus embere az hogyan tudja minél hatékonyabban megőrizni az épideg sejtjeit?
Hát elsősorban a mozgás hiányos mozgásszegény életmódon kell változtatni, és ez meglepően könnyű tud lenni, hogy az embernek megfelelő motivációja van. Vannak olyan sikersztorik, hogy valaki nyugdíjas korába kezd el aktívan mozogni. Itt nem kell durva dolgokra gondolni, mondjuk egy napi egy órás vagy fél órás séta a friss levegőn már meglepő dolgokat tud produkálni. Nyilván oda kell figyelni, hogy minél kevesebb alkoholt fogyasszunk, oda kell figyelni a diétára, illetve igen, a társas kapcsolatokat is ápolni kell.
Beszéljünk egy picit a kutatás eredményeinek jelentőségéről. Ugye ez most főleg a nyugati társadalmakra vonatkozik. Mik azok az eredmények, vagy mik azok a konklúziók, amiket ugye a 9 év kutatás után le tudtak vonni?
Hát most nagyon tudományosan fogalmazva, a szomatikus feszültségfüggő nátriumcsatornák működése az, ami zavart szenved ugye az életkor előre haltával.
Ez tényleg tudományos volt.
Igen, tehát ezt lefordítva hétköznapi nyelvre, azonosítottunk egy olyan molekuláris célpontot, amit, hogyha valami hatóanyaggal tudnánk javítani, tudnánk segíteni, akkor lehetséges, hogy egy egészségesebb öregedést tudunk elősegíteni. Ez azért jelentős, mert ezt a csatornát, ezt a fehérjét, ezt pedig nem kötötték össze az öregedéssel összefüggő kognitív hanyatlással. Uh-huh. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy ezek még csak az első lépések, tehát azonosítottuk ezt a molekuláris célpontot. Innentől kezdve még évek, vagy akár évtizedek is lehetnek, amíg egy valóban egy gyógyszer molekulát tudunk a kezünkben tartani.
Hadd idézzek öntől, ugye a Journal of Biotechnology című szaklapban megjelent egy cikk, amelynek ön volt az első szerzője, és azt mondta, hogy megfigyeltük, hogy a sejtek által létrehozott akciós potenciál gyengül idős korban. Ez főleg a motiváció hiánya miatt van, vagy tényleg annyira lelassulunk, hogy az már kihat a motivációra, ami aztán elhozza ezt az inaktivitást?
Ugye az idegrendszerben az idegsejtek elektromos jellel kommunikálnak, tehát egy mindent vagy semmit, egy feszültség kisülés, ami néhány millisekundum alatt lejátszódik, tehát a másodpercnek az ezred része alatt lejátszódik ez a feszültség tüske, mondjuk ez. Tehát ez az elektromos jel az, ami időskorban lassul és kevésbé lesz hatékony. Tehát maga az idegsejt hálózat fog lassabban működni, maga az idegsejt hálózat ugye sejtszinten fog zavart szenvedni, és ez okozza a motiváció hiányt. Tehát nem fordítva, uh-huh. hanem ez okozza a motiváció hiányt, hogy az idegrendszer sejtszinten fog lassabban működni.
Van még egy ilyen, hogy az idegsejtek anyagcseréjének hatékonyság romlása, ez is előidézze ezt a fajta inaktivitást. Szóval ezt a hatékonyságot, ezt hogyan lehet fenntartani? Mondta a mozgásgazdag életmódot talán, vagy mondta, hogy beszéltünk a szociális életünk frissen tartásáról.
Bocsánat, és még a táplálkozásra kiemelt figyelmet kell fordítani. Ugyanis az idegsejtek, ugye ahhoz a beszélgetés elején elhangzott, az idegsejtek nem képződnek újra az emberi agyban, tehát azokkal az idegsejtekkel kell gazdálkodnunk, amikkel megszülettünk. Ezért nagyon kell rájuk vigyázni, tehát itt külön ki szokták emelni, ugye a mediterrán diétának a hasznos szerepét, külön ki szokták hangsúlyozni a különböző eszenciális olajok, halolaj például, szerepét. Ugye az idegrendszer, az agy, az jelentős részben zsírból áll, tehát ez az egyik legzsírosabb szervünk, uh-huh. és nem mindegy az, hogy milyen táplálékkal etetjük ugye az agyunkat, az idegrendszert.
Egyébként ez milyen hamar érezhető az a változás, amit például a halolaj okoz? Tehát, hogyha van egy elhasznált idegsejtű agy, ami már fiatalodni nem fog, akkor ott még mit tud segíteni például a halolaj?
Hát én nagyon hiszek abban, hogy akár egy-két éven belül is, tehát hogyha egy jelentős életmód változás történik, akkor akkor meglepően gyorsan, akár egy-két éven belül is sikerülne felturbózni az idegrendszer működését, vagy legalábbis szinten tartani ugye egy betegség esetében. Uh-huh. Én egy nagy támogatója vagyok az életmódváltásnak, illetve az egészséges életmód híve vagyok.
És akkor van még egy dolog, az elején említettem, de csak úgy tényleg érintőlegesen ezt a longevity mozgalmat. Én nem is tudom, hogy ezt lehet-e mozgalmnak nevezni. De egyáltalán az, hogy erről beszélünk, a hosszú élet titkáról, meg arról, hogy mégse olyan ritka, hanem hogyha nem tudom, odafigyelünk, hogy azt most már, hogy arról most már egyre többen beszélnek, hogy nem képtelenség 110-120 évig élnie az embernek. Ön kutatóorvosként mit gondol erről?
Én azt gondolom, hogy nagyon fontos szerepe van a genetikának, tehát amit magunkkal hozunk, azon nem nagyon tudunk változtatni, de szerencsés genetikai háttérrel abszolút úgy gondolom én is, hogy 120 évig el lehet élni. És fontos aláhúzni, hogy egészségesen el lehet élni, tehát nem vegetálni 120 évig, mert annak nem sok értelme van,
hát ennek nem.
Hanem egy egészséges öregkort igen el lehet élni, szerintem 120 éves korig.
Kérdés ugye az, hogy a társadalom utána erre hogyan reagál, tehát akár gazdaságilag, akár mentálisan, milyen társadalom az, ahol tényleg 120 éves emberek is élnek?
Igen, az egy más kérdés, hogy ugye a nyugati társadalmak, a fejlett társadalmaknak a reprodukciós rátája az kettő alatti, tehát ez azt jelenti, hogy egy öregedő társadalomban élünk, egy egyre inkább öregedő társadalomban élünk. Hát itt a politikának van elsősorban főszerepe, hogy ösztönözze, ugye a gyerekvállalást ösztönözze a családalapítást. Ez megint nem az én szakterületem.
Dr. Szegedi Viktorral, a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ Humán Neuronfiziológia és Terápia Kutatócsoportjának tagjával Marosi Viktor beszélgetett, a műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium. És ennyi fért bele a hétvégi menetrendbe. Jövök jövő héten is a Trend FM legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza önöket szombat reggel 7 órakor. Andor Tóth Annát hallották. Köszönöm a figyelmet.